Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tavaszi ülésszakának utolsó kétnapos ülését tartja a parlament. Az országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint a hétfői ülés 13 órakor az ügyészség napjára, valamint a magyar haditengerészek és a hősi halált halt magyar haditengerészek napjára történő megemlékezéssel kezdődik, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el. Több mint két órán keresztül interpellációk, valamint azonnali kérdések is lesznek. A parlament titkos szavazáson dönt arról az ellenzéki kezdeményezésről, amely a köztársasági elnök tisztségétől való megfosztására irányul. Ezt követően a képviselők mintegy 40 percen át kérdezhetik a kormányt. Törvényjavaslatok bizottsági jelentéseiről és összegző módosító javaslatairól is vitáznak a képviselők. Köztük az államfő kegyelmezési jogkörével összefüggő alaptörvény módosításról, valamint a gyermekvédelmi törvények módosításáról. Legyőzte a fideszes Wagner Ákos Mirkóczki Ádám polgármestert Egerben. Wagner Ákos a Polgárok Házában rendezett értékelőjét azzal kezdte: Eger újra narancssárga, nem kicsit, hanem nagyon. Megköszönte az egriek támogatását, s amellett, hogy ő polgármester lett, erős a közgyűlési felhatalmazás, hívta fel a figyelmet. Mirkóczki Ádám a közösségi oldalán maga is elismerte a vereségét, és gratulált fideszes ellenfelének a győzelemhez. Mint írta, a hátralévő hónapokban már semmiféle döntést nem fog meghozni, mivel ez nem lenne etikus. Ma Eger döntött, és ezen akaratot azzal tisztelem meg, ha semmilyen módon nem befolyásolom sem Eger költségvetését, sem egyéb városüzemeltetési struktúrákat, feladatokat, írta Mirkóczki Ádám. Óriási fölénnyel nyert Tóth Szántai József Miskolcon. Az eredmények 96%-os feldolgozottságánál jelentős fölénnyel nyerte meg a polgármester választást. Ezt megnyertük, mondta Tóth Szánta József, a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesületének, a Fidesz-KDNP Miskolci megválasztott polgármestere a vasárnap tartott eredményváróján. Pokolian kemény 4 hónap van mögöttünk, de soha nem felejteném el ezt az időszakot, mondta. Arról is beszélt, hogy a város vezetését októbertől veszi át. Fontos, hogy a várost új irányba állítsuk, húzta alá. Rámutatott, ezt a választást nem azért nyerték meg, mert az ellenfeleik gyengék voltak, hanem mert újra erős a Fidesz-KDNP tábora Miskolcon. Az ukrán-magyar határszakaszon 7136-an léptek be Magyarországra vasárnap. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 7346-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitánysága távirat-irodát. Közleményük szerint a beléptetettek közül a rendőrség 35 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, írták. 8 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitánysága távirat-irodát. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint szombaton és vasárnap 3-3 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak 2 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 35 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten május 27-től június 2-ig a feltartóztatottak száma 21 volt. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak 8 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 1 gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Végül az időjárásról. Az erőteljes gomoly felhő képződés mellett fátyol felhők, illetve szaharai eredetű por is lesz felettünk, amely jobban szűrheti a napsütést. Többfelé több hullámban várható záporzivatar, lokálisan nagy mennyiségű csapadék hullhat. Elsősorban a keleti ország részben heves zivatarok is kialakulhatnak. Estétől északnyugat felül átmenetileg csökken a csapadék hajlam. A déli, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik. Zivatarok környezetében viszont erős, viharos széllökések lehetnek. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között valószínű, de az északi, északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb marad az idő. Késő este 16-22 fokot mérhetünk. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Mesterségem címere című portréműsorunk kedves vendégét, Bogara Károlyné Paksi Marica amatőr festőt szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonja előtt. Hát kezdjük akkor a kezdeteknél. Annak idején milyen szakmát és milyen hivatást is választott?
Hát ez véletlenül alakult. Orvos szerettem volna lenni, de aztán helyette férhez mentem, és így be kellett érjem az asszisztenskedéssel. És így a fogászatra kerültem, 20 évig ott dolgoztam. Utána, miután a nyelveket nagyon kedveltem, hát átkerültem egy szálloda recepciójára, ami nagyon érdekes, mozgalmas munka volt. Közben idegen vezettem, és tanítottam franciát.
Melyik szálloda volt ez a szálloda?
A Mátrafüredi avarszálló. Valamikor nagyon híres volt, amikor még sehol az országban ilyen, hogy fürdőmedence nem volt, hát akkor egymást törték az emberek, hogy oda eljussanak. Sajnos ez most hát nem romokban áll, de üresen áll, valami jobb sorsra vár pillanatnyilag.
Elevenítsük fel az aranykorát ennek a szállodának, hiszen gondolom ön ott dolgozott az aranykorban. Milyen vendégek tértek be oda?
A legkülönbözőbb híres emberek jöttek, nagyon nagy élet volt ott, hát kiket említsek, akivel én közelebbi barátságba kerültem, például a Karinti Ferenc, ő nagyon sokat járt oda, akkor a Nádas Gyuri, az édesapja volt a bárnak a zongoristája.
Nádas ami, Gábor?
Nádas Gábor, az igen, édesapja. Az édesapja. Igen, úgyhogy Gyuri sokat járt oda, és hát nagy élet volt ott, külföldiek jöttek, mentek. Hát még David Attenborough is ott járt, akkor még a Tőkés László is volt vendégünk, Habsburg Otto is volt, szóval de nagyon sokan megfordultak.
És ezekkel a nagy nevekkel személy szerint ön találkozott is, természet. Hiszen mi volt az ön feladata ott?
Én a recepción dolgoztam, úgyhogy hogy mindenkivel találkoztam, aki most szóba került.
Ki volt az ön számára a legemlékezetesebb? Talán azért, mert olyan közvetlen volt, olyan emberi volt.
Nagyon sokat, például a Zente Ferencet, ő a családjával lejött, és én még ilyen egyszerű, ilyen kedves, ilyen közvetlen embert, mint ő, hát nem is találkoztam szinte a színész társadalomban ilyenne, de nem csak ő, a Sücilla is oda járt. A Sücilla ott tartotta mindig a születésnapját. Ha jól emlékszem, akkor január 6-án volt. Sajnálattal hallottam, hogy aztán egy tragikus sors lett a vége. Egyébként őt, mint színésznőt is nagyon kedveltem.
Mi volt az ön feladata recepciósként?
Hát először is fogadni a vendégeket, intézni a foglalást, összesíteni a számlákat, elkészíteni, a vendégek ügyes-bajos dolgait intézni. Nagyon sokrétű, mert hát ugye a legkülönbözőbb problémákkal jöttek oda, amit hát igyekezett az ember megoldani.
Milyen nyelvet sajátított el, és milyen nyelven beszél ön jól?
Hát franciául beszélek jól, aztán kevésbé jól angolul, oroszul, pici olaszt is tudok. Most idegen vezettem is sokat, mert Franciaországba vittem ki csoportokat, vagy itt kalauzoltam franciákat, és hát az ismerőseimnek segítek. Volt egy érdekes eset. Egyik munkatársam rájött, hogy neki Lyonban rokonai vannak, de hát nem tudnak magyarul. És hát szerette volna őket fölkeresni, hát megírta a levelet, én szépen lefordítottam franciára, és elküldték. Mit tesz Isten? Kiderült, hogy Lyonban van Fülöp atya, aki abasári származású, és ők fölvették az atyával a kapcsolatot, az atya segített nekik a magyar francia, én meg a franciát magyarra fordítani a Marikának. És hát többen is megkerestek már, hogyha kellett valami segítség a nyelvtudással kapcsolatban. De ez nagyon érdekes volt tudni, hogy nekem rengeteg abasári kötődésem van. És én gyerekkorom nyarait ott töltöttem a nagymamánál, rengeteg szép emlékem van. Gyerekkorunkban volt a nagymamám háza fölött egy dombocska, és azon egy róm, egy fal, és hát mi ott rengeteget játszottunk. Annak már híre hamva sincs, mert az valahogy leomlott, de mit tesz Isten, most a régészek felfedezték, hogy ott valamikor temető, templom, hát azt tudtuk, hogy az volt, sőt, a nagymamám fényképein megtaláltam a 30-as évekből készült képeket, amikor még a torony is látszik, meg még egy hatalmas nagy épület volt, és hát ezeket most a régészek nagy szeretettel felhasználták a feltárásaikhoz. Úgyhogy, hogy a Fülöp atya abasár, szóval érdekes módon így kapcsolódnak a dolgok.
És mettől meddig dolgozott ön az avarszállóban?
Hát évszámot nem tudok, de 20 évig dolgoztam ott, 20 évig a fogászaton, 20 évig itt, és hát emellett ugye akkoriban kezdtem el festeni is, amikor oda kerültem, és szerencsére ott volt egy állandó kiállításom, ahol váltogattam a képeimet, és hát a vendégek legnagyobb örömére még vásároltak is, és hát a szállodának is dekoráció volt tulajdonképpen. Még egy érdekes dolog történt, hogy akkor ugyan nem voltam a szállodában, itthon szabadnapos, és fölhívott egy kollégám, hogy itt van egy házaspár, aki ki akar téged Bécsbe küldeni, gyere be megbeszélni velük. És akkor kiderült, hogy meglátták a képeimet, és ők voltak megbízva, hogy Bécsben lesz egy ilyen nagy nemzetközi festő összejövetel, ahol 30 országból jön egy-egy festő, és akkor valami nagy közös kép fog készülni. És hát ezek olyan helyesek, kedvesek voltak, ki is küldtek, én voltam olyan kedves, hogy ki is mentem. És hát ott egy hetet töltöttünk el, tehát ENSZ központban, az Union Cityben volt az esemény, és akkor egy ilyen hatalmas nagy képet, de közösen festettük, nem is egyet, kettőt, hármat is csináltunk, mindenkinek meg volt adva egy kis rész a nagyból, és akkor ott kedve szerint ott valamit produkált, és a végén, hát mondjuk igyekeztünk figyelembe venni, hogy mi volt ott az előző, de ilyen, hát ez inkább ilyen graffiti-szerűség lett, mert hát nem volt összefüggés az egyes festőknek a művei között. És
mindenki maga alakította a témáját?
Igen, mindenki saját maga alakította, és hát egy nagyon helyes, kedves társaság jött össze, volt egy nagy garden party a végén, és hát ott mindenki vitt itthonról egy képet, és akkor azt ott kiállítottuk. Na hát ez is a zavarhoz fűződik, ez a kis esemény.
De már részben megemlítettük életének egy másik fontos momentumát, a festészetet és a festést. Igen. Hogyan jött, hogyan alakult ki érdeklődése a festés iránt, és mikor mutatkozott meg először az ön életében az, hogy van tehetsége a festéshez, és szeretne festeni?
Hát az már általános iskolában kialakult, volt egy nagyon kedves tanárom, Balázs Benyaminné, Piri néni, és hát ő is engem ebbe az irányba próbált volna terelni. A családunknak a jó barátja volt Csíki Sándor festőművész, Mátra Fürednek a festője, és hát ő is tanítgatott engem. De hát mondom, aztán másképp alakult a sorsom, és akkor festegettem is sokat, jártam szakkörökbe is, aztán a 20 év szünet után, valahogy amikor kirepült a kislányom, mert egy kislányom van, egy nagy lányom, mert már jócskán unokám is van természetesen. Na, ahogy ő kirepült, akkor jött az én aranykorom, mert elkezdtem festeni. Elena, ez a Deleuze Elenának hívták ezt a festőművészt.
Ő is tulajdonképpen az ön mestere volt?
Hát igen, és tulajdonképpen ő adott nekem löketet erre, hogy újra neki essek, és rögtön pasztelképeket csináltam, abból rögtön rendezett nekem egy kiállítást, és csatlakoztam a műhelyhez. Később Elena eltűnt a műhelyből, mert más feladatai voltak, és rám maradt a Gyöngyösi műhelynek a vezetése.
Igen, itt álljunk meg egy szóra, mert hogy Gyöngyösön találkoztunk. Igen. Gyöngyösön működik az a képzőművészeti kör, vagy műhely, amelyről most beszélünk, és amelynek jelenleg ön a vezetője.
Így van. A Gyöngyösi műhely körülbelül 30 tagot számlál, elsősorban festők, de vannak fafaragók, szobrászok, kerámikusok, és van egy kemény mag, akikkel minden hétfőn összejövünk, és alakportrérajzok, megbeszéljük, mert említettem, hogy járok erre a Szabad Egyetemre, Budapestre, és hát az ott tanultakat igyekszem itt elhinteni a többieknek is, és hát minden évben rendezünk egy közös kiállítást, de rengeteg egyéni kiállítása van a tagoknak még külön-külön. Sajnos galériánk nincs. Megszűnt az a főtéri kis galéria, és jelenleg a Tiszti Klub az egyetlen, ahol ki tudunk állítani. Természetesen így megcsappantak a lehetőségek is, de az ország különböző pontjain vannak kapcsolataink, és ott azért pótoljuk ezeket a hiányokat.
Mert hogy a Szabad Egyetemen is a festészettel foglalkozik, tehát festést tanulott is, vagy oktat?
Nem, festészetet tanulunk. Festészetet és művészettörténetet és festészetet. Úgyhogy Bálványos Huba volt a megalapítója ennek a dolognak, ő meghalt, és hát most az utódai folytatják.
Szeretni kell, ennyi az egész, te rólad engem lebeszélni nehéz, csak én érzem nekem, mennyit érsz. Ne tétoválsz, ha bánt a magány, hiszen e kérdés rég megoldott a lány, ilyenkor együtt jár egy férfi és egy lány. Ázni, fázni, egyedül járni, mindig várni, mire való. Kéz a kézben, örökös fényben, együtt élni, csak ez a jó. Szeretni kell, ennyi az egész, te rólad engem lebeszélni nehéz, te leszel majd a párom, mással nem cserélsz.
fázni, fázni, egyedül járni, mindig várni, mire való. Kéz a kézben, örökös fényben, együtt élni csak ez a jó. Szeretni kell, ennyi az egész, te rólad engem lebeszélni nehéz. Te leszel majd a párom, mással nem cserél.
Beszéljünk akkor a képekről, a festményekről, mert hogy egy alkotónak szerintem az a legjobb, hogyha a gyermekeiről szóban is beszélhet. Körülvesznek itt bennünket a képek, velem szembe egy önarckép, itt egy tájkép, hogy csak ízelítőként néhányat megemlítsek. Milyen festményeket készít ön?
Na most általában javarészt tájképeket. Nagyon szeretem a természetet, és ezt valahogy ingerenciámban valahogy megörökíteni képen. A Mátra adja az ötletet és a témát. A másik szerelmem Görögország, oda majdnem minden nyáron kimentünk. A húgom oda ment férjhez, és ez egy görög, meg az is egy görög táj, mert a tenger is, a víz is, az is nekem egy nagyon hálás téma. De szeretem a portrét is.
És hogyan kell ezt elképzelnünk? Ki megy a természetbe, felállítja az állványát, és akkor azt a látványt, ami éppen a szem elé tárul, megpróbálja megörökíteni?
Igen, minden nyáron rendezünk például alkotótáborokat. Az utóbbi 3 évben Gyöngyöspata volt a színhely, és hát oda nem csak a gyöngyösi műhely, az ország minden pontjáról jönnek ismerősök, ismeretlenek, és hát ott megszálljuk a falut, és a tájat, és akkor rajzolunk. A látványt megörökítjük. Általában én pasztellel szoktam a szabadban dolgozni, mert az olaj, ahhoz rengeteg mindent kell.
Sok eszköz kell hozzá.
Igen, így van. És hát aztán itthon átteszem olajba. És itt át is költöm sokszor, mert hát az, a látvány maga, az kevés, abban még valamit magamból is bele kell adni.
Akkor van arra is példa, hogy sokszor emlékezetből fest, vagy legalábbis ezzel, hát emlékezetből viszi vele az érzéseit, az impulzusait, és így születik meg egy-egy alkotás.
Természetesen ilyen is van, sőt, fényképezem. De azt a fényképet átalakítom az én szemléletemnek megfelelően, vagy kedvemnek megfelelően, mert ugye nem mindig van az ember kéznél ceruza papír. De a fényképezőgépet a sokfelé hordom magammal, és akkor azokat, amik megragadnak, azokat megörökítem.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy itt a szobában, ahol beszélgetünk, van egy állvány is, és természetesen az állványon stílusosan mi más is lehetne, mint éppen egy félkész kép,
igen,
amely már alakuló félben van. Ez mit ábrázol?
Ez egy tócsa tulajdonképpen.
S mi lettem?
Olvadó hó, itt egy lábnyom, és akkor nem látszanak a bokrok, csak a tükörképei. És akkor még ide jön majd egy-két kis levélke. Ez olyan télvégi hangulat. Nem dolgozom sokat, tartok hosszú szüneteket, de aztán, amikor elkezdek, akkor néha 10-et is szoktam egyszerre. És akkor mondjuk olajképnél ez fontos is, mert ott meg kell várni, amíg szárad, és akkor a lendületből nem esem ki, mert akkor megyek a másikra.
Egyszerre jön az ihlet? Fogalmazhatunk így is?
Nem, az a hosszú szünet, amiről az előbb beszéltem, az nem azt jelenti, akkor is festek, csak itt a fejemben. És akkor az alatt én begyűjtöm az ötleteket. Aztán nem tudom, hogy most melyiket valósítsam meg, és azért szoktam többet is egyszerre csinálni.
Egy festőnek részben könnyű is ez a kérdés, és részben nehéz, hiszen lehet, hogy a festészettel vagy az ecsettel jobban ki tudja fejezni, hogy mit is érez, így, és mi jellemző az ő művészetére, de ha a szavakban meg kellene fogalmazni, akkor mi jellemző az ön képeire, amelyek olyan bogarak, károlyni és paksi malicások, tehát ezt meg lehet valahogy fogalmaznunk?
Hát megpróbálom. Én úgy érzem, hogy érzelmekkel tele impressionisztikus kicsit, de azért a valóságtól nem tudok elugrani olyan mértékben, kísérletezem vele, de valahogy mindig ott maradok, és abba belekapaszkodom. Igyekszem valami hangulatot, valami érzelmet Ott van például hévízi képem, ott is az ragadott meg, hogy ez a köd, ami a meleg víztől felszáll, csak sejteti a háttérben az épületet, és akkor ott virítanak a kis tavirózsák. Talán a példaképeim az impressionisták. Az én lelkemhez ez áll legközelebb. Nagyon szeretem Munét, akkor rendkívül tisztelem Van Goghot. Nem lehet a képeimen ezt észrevenni. Ez nem azt jelenti, hogy másolom őket. Nyilván egyáltalán.
Csak hatással van rakonra.
Mindenképp.
A színek esetében pedig az élethűségre törekszik. Tehát mindig azt próbálja megvalósítani, hát, amit éppen lát, és élethűen visszaadni.
Igen, egy picit azért a színeket megváltoztat. Átköltöm egy
És a finom
kicsit.
Vagy a harsány színeket kedveli jobban?
A finomat. Érdekes módon ezek a nagyon harsány színek engem nem vonzanak. Én valahogy a finomságokat, azokat sokkal többre becsülöm.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, kíváncsian teszem fel a kérdést, hogy vannak-e vallásos témájú festményei és képei?
Van, de kevés. Volt egyszer itt a parókián egy kiállítás, még a Nagy Lajos apát úr hívott meg bennünket, és akkor festettem egy imádkozó nénit, amit nagyon szerettem. Általában kevés van, de akad. Ez a néni, ez még valahol megvan, ez a festményem, ezt nagyon szeretem.
Kiállításokról is beszéljünk, számos helyen kiállított már.
Igen.
Egerben például a Vitkovics házban is találkozhattunk az ön egyik alkotásával. Ez a kép mit ábrázolt?
Ez kivételesen egy elbont kép. Azt a címet adtam neki, hogy színfónia. Tehát nem szimfónia, hanem a színekre utaltam ezzel a kis helyesírási hibával. De egyébként vándorkiállításon van még képem. Ez az Országos Képző és Iparművészeti Társaság. Pesten a Újpesti Galériában volt az első, és onnan aztán Komárom, Hévíz, Sárvár vándorkiállítás.
Jelenleg milyen munkákon dolgozik?
Jelenleg most csinálom azt az önarcképet, akkor itt ezeket, van itt több elkezdve, itt van egy másik, ez egy erdőrészlet, Mátrai tája tömkerege. Ez meg még a Patai táborból egy öreg házikónak a kis ablak, amit annyira szerettem, azt festettem meg.
Volt már arra példa, hogy megrendelésre készített egy-egy festményt?
Persze, volt ilyen is. Általában úgy van, hogy kiállításon kinéznek valami képet, és akkor utána vagy el kell, vagy nem. De volt olyan is, hogy megrendeltek tőlem.
Megfogalmaztál már azt önmagának, hogy mit szeret a festészetben, a festmények készítésében. Mi a szépsége ennek a szakmának?
Hát ez egy fantasztikus ajándék. Én mindig azt mondom, hogy a Jóistentől kaptam egy olyan szép ajándékot, ami nekem tulajdonképpen nyugdíjas vagyok. És hát nem is tudom, mivel tölteném ki a napjaimat, ha ez nem lenne. Persze van egy fixa ideám, hogy mindenkinek jut valami kis tehetség, ajándék. Egyik festeni tud, a másik remekül főz. És hát ha az ember ezt megtalálja, akkor egy boldog ember lesz. És tudja művelni is, akkor az egy boldog ember lesz.
Igen? Akkor elmondhatjuk, hogy ön megtalálta ebben önmagát, és ön boldog ember.
Így van, én egy boldog ember vagyok. Ez a helyzet részben szerencse is, mert akkor ülök neki, amikor jónak látom, tehát a festészethez ez egy nagyon ideális állapot. És hát én soha nem éreztem azt, hogy magányos vagyok, vagy ilyesmi. Egyáltalán nem, nekem mindig van társaságom, barátaim, és hát amikor dolgozni akarok, akkor senki nem zavar.
Elhangzott riportunkban Bogara Károlyné Paksi Maricával, amatőr festőnővel beszélgettem.
Engem nem lehet elfelejteni, írtam könnyeket, illik ejteni. lehet így, lehet úgy, de ha nincs is ködös út, ábrányaid van, ott leszek, ugyanígy gyűrött nappalok, hosszú éjszakát, régi csókízét, ti még aztán. Lehet így, lehet úgy, gerű napfény kacagás, lehet így, lehet így, de az álmok mezején találkozunk még te nevén.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Vasárnapi adásunk témája: exkluzív interjú Szemeráró bíborossal, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusával. A Vatikáni Rádió magyar adásának kérésére Marcello Semeraro bíboros prefektus május 21-én pénteken a Dikasztérium Béri dolgozó szobájában interjút adott a magyar szerkesztőségnek, amelyben Mincenti bíboros boldog avatási eljárásának jelenlegi helyzetéről, Bódi Mária Magdolna vértanúságának elismeréséről és a boldog avatási eljárások lehetséges új útjairól nyilatkozik. Eminenza, lei tre settimane fa a celebrare. Bíboros úr, ön 3 héttel ezelőtt a római Santo Stefano Rotondo templomban szentmisét mutatott be az 1975-ben elhunyt Mincenti bíboros halála 49. évfordulóján, és most május 23-a múlt héten pedig bemutatta a Szentatyának többek között azt a dekrétumot, amely elismeri Bódi Mária Magdolna vértanúságát. Mincenti József 1945-ben, akkor mint veszprémi püspök indította el Bódi Mária Magdolna boldog avatási eljárását. Ferenc pápa jóváhagyta a dekrétumot, mi pedig várjuk a boldog avatás dátumát. Mincenti bíboros és Bódi Mária Magdolna egyképpen Isten tiszteletre méltó szolgái. Kettejük rendkívüli találkozása tekinthető a bizonyos szempontból a szentek közössége művének. Egy nagyon tág értelemben bizonyosan, mégpedig abban az értelemben, hogy nem csak keresztény hívek nem létezhetnek sohasem egyedül, de a szentek se, mert ők is mindig a többiekkel együtt állnak. Mindig elcsodálkoztam néhány szent életútját tekintve, hogy közülük sokan találkoznak egymással, vagy példát adnak egymás számára. Azon szentek és boldogok közt, akiknek a dekrétumai tegnap tették közé, köztük Bódi Mária Magdolnáit is, van egy olasz boldog, Giuseppe Allemano, aki unoka testvére San Giuseppe Cafassónak. Ahogy ön is, bíboros úr, a Santo Stefano Rotondo bazilikában tartott szentmisén beszélt a homiliájában Szent Pió atya és Mincenti bíboros kapcsolatáról, méghozzá a bilokációról. Igen, biztosan, a bilokáció. De ezen kívül a Szent Atya által jóváhagyott dekrétumok között volt Enrico Medi fizikus, aki nagy tisztelője volt Pió atyának. Tehát sok ilyen példa van, ami nyilvánvalóvá teszi a szentek közösségét. A szentek titokzatos módon találkoznak és inspirálják egymást, ez pedig a kegyelem műve. Minden bizonnyal Mincenti bíboros érdeme, hogy Bódi Magdolna ügyének elindításával ráérzett erre a tanúságtételre. Szinte a vértanúság másnapján. Igen. Én gyakorta mondom az addimina látogatást tevő püspököknek és bíborosoknak, kicsit tréfásan szólva, hogy amiként a szerzetesrendek tagjai törődnek az alapítóik ügyével, mint az ő családjuk tagjával, épp úgy de püspököt illeti a feladat, hogy felismerje ezt a szikrát, az életszentségnek ezt a terét a világi évek esetében, ami Bódi Mária Magdolna esetében egy vértanúság. Amikor bemutatták az ügy pozícióját, vagyis a hivatalos előterjesztést a bíborosok és püspökök kongregációjának, világossá lett hasonlóság Bódi Magdolna vértanúsága és az olasz Goretti Szent Mária mártírsága között a múlt század elejéről. Ez egy nagyon fontos dolog. Ami Mincenti bíboros úr ügyét, életszentségének az útját illeti, a külső formák, a hivatalos kategóriák tekintetében nem vértanúság az ő esete, de kétségtelenül Mincenti bíboros Krisztus iránti szeretetből és az egyházi szolgálat jegyében szenvedett. Minden bizonnyal a hősies erények gyakorlása elismerést nyer. Én nagyon szívesen tartottam azt a szentmisét, amire ön utalt, mert már gyermekként hallottam róla beszélni az úgynevezett magyar forradalomról. És emlékszem Mincenti bíborosa, amikor gyermekként az édesanyámmal a templomba mentünk, hogy ezért az ügyért imádkozzunk. Isten szolgálja Bódi Mária Magdolna életében nyilvánvaló az ő eltökélt szándéka, hogy átadja, felajánlja önmagát Isten szolgálatára, akár az élete árán is. A vértanúság elismeréséhez szükséges ez az eltökélt tudatosság? Mondjuk úgy, hogy kell ez a tudatosság abban az értelemben, hogy a vértanúságnak két szempontja van. Az üldöző oldaláról szenvedi el a személy a vértanúságot, és az ember nem keresi a vértanúságot. Az egyház kezdetétől fogva vannak dokumentumok, zsinatok, püspökök, amelyek kijelentik, hogy nem vértanú az, aki maga kereste a vértanúságot, mert a keresztény ember úgy szenvedi el a vértanúságot az üldözőjétől. Mindazonáltal annak elfogadásában áll a vértanú aktív szerepe életének az oda ajándékozása. Az eljárások során mi mindig megvizsgáljuk mind a két szempontot. Először az üldöző szándékát, nem csak az ölni akarás általános értelemben, hanem annak a motivációját, a hit elleni gyűlöletet is. Szükség van valamely erényre általában, itt ebben az esetben ez a tisztaság, amely a legszorosabb kapcsolatban áll a hittel. A másik oldalról pedig a vértanú áldozatra való készsége, a dispozíció victimalis is szükséges. A vértanú az életében megmutatja ezt a készséget, hogy elfogadja Isten akaratát. Biztosan, minden keresztény életében vannak olyan mozzanatok, olyan jelenségek, amelyek emberileg nézve előre nem láthatóak. De természet fölötti evangéliumi szempontból nézve mégis vannak ilyenek. Maga Jézus mondja nekünk, ne féljetek attól, hogy mit mondjatok abban az órában, mert a Szentlélek megszólja majd nektek az alkalmas pillanatban, hogy mit is csináljatok. Én azt hiszem, hogy éppen ez a helyzet Bódi Margit vértanú esetében.
Sia il caso della nostra martire.
Bíboros úr részben már válaszolt is a következő kérdésemre, hogy vajon Mindszenty bíboros esetében megvolt-e ez a mélységes tudatosság. Emlékszem, hogy káplánként az egyik első plébánosom mesélte, aki Mindszenty bíboros szemináristája volt az esztergomi szemináriumban a háború utáni években. A bíboros úr meghívta az összes kispapját az asztalához a püspöki palotába. Ebédre azt kapták, amit éppen főztek, el is fogyasztották jó étvágyal, de ő csak kenyeret evett. Megsózta és megpaprikázta, hozzá pedig vizet ivott. A kispapok egyike megkérdezte tőle, hogy miért teszik csak kenyeret. A bíboros lassan válaszolt. Jönnek majd napok, amikor ez sem lesz. Minden bizonnyal előre érezte a ráváró sorsot.
Guardi, la causa del martirio del martirio.
Nézze csak! A vértanúság elismerésének ügymenetét néhány alapvető szempont szabályozza, amelyeket az egyház rögzített az idők folyamán. Különösképpen is néhány pápa, mint 8. Orbán, majd 14. Benedek, akik a vértanúság elbírálásán néhány szempontját pontosították. Most tehát a vértanúság értelmezésében van egy olyan szempont, amely alapján a vértanú a szenvedések miatt hal meg, amit például börtönben szenvedett el külső tényezők alapján. Ezt persze esetről esetre értékelni kell. Mindszenty bíboros esetében az eljárás jogcíme az erények hősies gyakorlása, és nem alkalmazták ezt a másik szempontot. Mindszenty bíboros esetében kétségtelenül megvan ez az erős tanúságtétel, amit nagyon erősen motivált az egyház iránti szeretete, mégpedig egy konkrét egyház iránt, sőt, egy nép iránt, ami nagyon is nyilvánvaló.
Diremmo questo è molto evidente.
Bíboros úr, saját tapasztalatom alapján mondhatom, hogy nem csak Mindszenty bíboros úr hazájában, hanem szerte a világon a magyarok körében él egy nagyon erős tisztelet Mindszenty bíboros személye iránt, mint hogy elevenen él bennük az ő élete és tanúságtétele. Majdnem 50 évvel a halála után meglepő ez a mély emlékezés, továbbá ő nem csak egy tanúságtevő, hanem bizonyos szempontból a hit iránti hűség és állatotosság emblematikus alakja. Igen, figyelemre méltó a tanúságtétel típusainak ez a sokszínűsége a hősies erények gyakorlásán keresztül, itt ebben a konkrét esetben az erősség erényén, a püspök esetében pedig a bölcsesség erényén keresztül. Nyilvánvalóan nagyon sok árnyalat létezik ezekben az esetekben, ami kitűnik a mi küldetésünkből, amit a Szent Atya bízott ránk, mint dikasztériumra, főként a következő jubileumi szent év tekintetében. Az úgynevezett új mártirok, vagy a hit tanúi ügyeivel foglalkozó bizottságban dolgozunk, amit már elkezdtek alkalmazni a 2000-es nagy jubileum idején, amit Szent II. János Pál pápa kezdeményezett, de egyúttal le is határolta ezt erre a rendkívüli jubileumi szentévre. Ferenc pápa az elmúlt esztendőben jelezte, hogy szeretné visszaállítani ezt a bizottságot, de nem önmagában óhatja működését, hanem a Boldogok és Szentek ügyei dikasztériumába illesztve, és a működése többé nem szorítkozik már csak egy jubileumra, hanem a bizottság majd tovább folytatja munkáját, és éppen ezért most azon dolgozunk, hogy ennek az új működésnek megteremtsük a megfelelő szabályozását. Ennek egyében írtuk minden püspöknek, a nunciusokon keresztül, hogy jelezzék nekünk a neveket, még akkor is, ha nem is kifejezetten vértanúságról van szó, minden esetre benne vannak ebben a szélesebb kategóriában, amit mi úgy nevezünk, hogy új vértanúk és a hit tanúi. Ebben az esetben azt is kérjük, hogy jelezzék azokat a személyeket, akiknek nem kell szükségképpen katolikus híveknek lenniük, hanem lehetnek más keresztény felekezetek tagjai. A múltban is voltak ilyen személyek, elég itt csak Dietrich Bonhoeffer evangélikus pásztorra gondolni. A mai értelmezésünk szerint a vértanúságnak sokféle tipológiája létezik. Ami még ma is megfelel a szabályos formulának, az feltételez egy üldöző személyt és egy szabad elfogadást az üldözött részéről, és ahogy említettem, köztük sok árnyalat létezik még. Ami az egyháztörténetnek ezt a részét jelentőssé teszi, amiről Ferenc pápa többször is beszélt, hogy a mai korban sokkal több vértanú létezik, születik, mint a múltban. Nem is számolták meg konkrétan, mennyi vértanúja van a nácizmusnak és a kommunizmusnak.
Del nazismo e del comunismo.
Az utóbbi időkben milyen új alternatív utak bukkantak fel a boldogavatási eljárások során? A Szent Atya már létrehozott egy új tipológiát, amelyet még nem nagyon használtak. De van valami, ami egyre inkább tudatosul, és amit pedig a Szent Atya élet áldozatnak nevezett. Ezt az obláció vítét hozzákapcsolták az erények hűsies gyakorlása hagyományos értelmezéséhez. A pápa tehát hozzákapcsolta a régi formulához ezt az élet felajánlást, ahol nincs valójában az üldözés dinamizmusa és a vértanúság elszenvedése, de létezik egy önátadás. Mondjunk egy példát. Itt Olaszországban létezik egy boldogavatási eljárás, amelyet mint vértanúságot nyitottak meg, aztán az erénynek hűsies gyakorlásaként folytattak, most pedig úgy terjesztették be, mint életfelajánlást. Egy fiatal olasz katonáról van szó, aki felajánlotta magát, valójában az életét mások helyett, az ő esete olyannak tekinthető, mint Szent Maximilian Kolbe, még akkor is, ha Kolbe atyát úgy kanonizálták, mint vértanút, aki felajánlotta az életét. Vagy gondoljunk az ebola járvány esetére Afrikában, ahol sokan azért haltak meg, mert a betegeket ápolták. Pontosan tudták, ismerték a fennálló kockázatot. Biztos nem mondhatjuk, hogy a betegséget zsarnok, amely öl, mert ezek antropológiai kategóriák, de ezek a szerzetes betegápolók, akik a kockázat tudatában és annak ellenére továbbra is ápolták a betegeket, tehát így akkor őket is azok közé lehet sorolni, akik felajánlották az életüket. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az eljárás tipológiájának a kiszélesítése már egy lépés előre. Május 18-án Ferenc pápa aláírta a Fide Incensus, hittől lángoló kezdeti, motu proprio formájában írt apostoli levelét, amelyel engedélyezi mindaz a rendeknek, kongregációknak és közösségeknek, amelyeket a Santo Spirito in Sassia lelkisége éltet, hogy Guido de Montpellier testvér liturgikus tiszteletét boldog jelzővel illessék. Ez az eset nyithatna akár egy új utat,
questa che sembra una via nuova e una via antica.
Ami így új útnak tűnik, az alujában egy ősi gyakorlat. Különféle boldogavatások történtek a régi időkben, még az eljárás rendszabályozása előtt, amire már korábban is utaltam. Valójában ezek nem voltak boldogavatások a szó technikai értelmében. Amit Ferenc pápa Fide Incensus Moti Propriójával tett, lényegében egy ősi kultuszt, tiszteletet hagyott jóvá, amely éppen a 12. századból ered. Tehát egy ősi kultusz jóváhagyása bizonyos meghatározott szerzetes családok részére, hogy használhassanak egy formulát a szentmisében és a zsalozsma imában. Ebben az imádságban a boldog címmel szólítják meg az adott szemét. Lényegében most az ellenkező eljárás történik. nem egy boldognak engedélyezik a tiszteletét a szentmisében és liturgiában, hanem éppen az ellenkezője. Ez azt is jelzi, hogy az ügyet nem mi csináltuk, hanem az Isten tiszteleti dikasztérium. Mert ahogy rögtön mondtam, a kultuszról, a tiszteletről van szó, mégpedig egy meghatározott szerzetes család számára, nem pedig az egész egyház számára. Az a közösség a liturgiájában úgy fohászkodik hozzá, mint boldoghoz. Tehát egy boldoga avatásról van szó, de az imádságnak egy közvetett formája által. Tehát nem egy új formula, hanem egy ősi formula.
Realtà una formula antica.
Ami az eddigiek jegyében lehetségesnek tűnik, mit csinálhatunk mi, magyar katolikusok, Mindszenty bíboros boldoga avatásáért?
Continuare a presentare questa figura.
Időközben lehet az ő személyét továbbra is úgy bemutatni, ami érthető és jogos, tehát patrióta, hazafias szempontból, hiszen az ő válasza az a népét, a hazáját illette, de emellett nyilvánvalóvá kell tenni a keresztény erények hűséges gyakorlását, különös módon is kiemelve közülük néhányat, mint például az erősséget. A mai világban éppen nagy szükség van erre az erényre, mert manapság sokat beszélünk a törékenységről, a törékeny társadalomról, főként a fiatalok körében, de épp úgy felnőttek esetében is. Tehát meg kell mutatni ezt a lelki erősséget, amely nem bátortalanodik el a nehézségek láttán, aztán jönnek a kegyelmek. Mi ezt olaszul úgy hívjuk grácie, vagyis közben járó jelek, amelyek a szószoros értelmében nem nevezhetők mirákulumnak, csodának, de ha vannak, tegyük az ismerté, olyan módon, hogy Isten népe, a hívek tudják, ismerjék, hogyha van nehéz mozzanat, egy fizikai probléma, egy betegség, egy baleset, akkor segítséget kérhetnek az Úrtól, éppen ennek a személynek a közben járása által, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Ma sok ilyen dologról beszélnek. Ön biztosan tudja, hogy a hittani dikasztérium múlt hónapban közzétett egy dokumentumot a jelenésekről, és folyamatosan beszélünk ezekről a dolgokról, némelyikor kihasználva a népi hiszékenységet. Ám a boldogok a szentek közbenjárásáról ma keveset beszélnek, de korábban erről többet szóltak. Újabban a templomainkban egyre többet beszélnek kicsi jelekről, apró gesztusokról, amelyek kifejezték a hálaadást egy megkapott segítségért, és ez nagyon fontos, mert Mindszenty bíboros eljárásának szüksége van egy csoda elismerésére. Azért, hogy ez ismerté váljon és elterjedjen. Itt van a mostani dekrétumok közt egy gyógyulás. Boldog Giuseppe Allamano közbenjárásának az esete egy embernél, akinek a fejét egy jaguár megharapta, mire föl a nevezett közbenjárását és gyógyulását kérték. De ha nem ismerik, hogy léteznek ezek a szentek, akkor nem tudják, hogy lehet hozzájuk folyamodni. Mert az egyház szenti avatja őket, hogy a közbenjárás modelljei legyenek.
Eminenza, mille grazie.
Bíboros úr, hálás köszönet a válaszokért, a javaslatokért, és hálásan köszönjük mindazt, amit ön tesz a szentek és boldogok ügyeért. Köztük a mi magyar szentjeinkért is.
Per i nostri ungheresi.
Certo, certo, con tutto il cuore, grazie a lei.
Természetesen, szívesen. A Marcello Semeraro bíboros prefektussal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Thank you.
A nap verse.
Nemes nagy Ágnes, lovam. Keresnek, vésik nappalon, feltúrják estemet. Létemből, mint egy osztrigát, tűvel feszítenek. Fülem mögött zizzennek, és ujjuk hajamba kap, s a szekrényből, mint holt tetem, nyakamba omlanak. Hiába, lent dobog lovam, és hangja hallatán a csigalépcső megremeg, s felbúg csizmám nyomán. Térdem közt nyikkan a nyereg, lágy véknya felneszel, két lábra nyúlik, s mint a nyíl, surrogva pattan el. Fülemnél gyönge ág sivít, a fűben semmi nyom. S a hajnal hűvös cseppje fut, mezítlen arcomon.
Nemes Nagy Ágnes lovam című versét Jakó Beáta mondta el. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus, diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg, ugyanebben az évben lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Penklubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszig jelenhetett meg, de betiltása után mint egy emblémája lett a Babicsi nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 54 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára. 1958-tól szabadfoglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált, további új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta versciklusát az Echnaton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar eszi irodalom kimagasló művelője volt, az 1970-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is, 1991-ben hunyt el.
A nap imája.
Ó, Uram, micsoda törekvés jellemző a növény és állatvilágot, különösen tavasszal, hogy betöltse helyét és rendjét. Micsoda erők és feszülések tárulnak fel a parányok világában. És milyen renyhe bensőnk törekvése emberségünk kialakítása felé. Eldarabolnak bennünket széthúzó erők, és visznek majd a külső világ, majd embertársaink felé. De hiányzik belőlünk az előretörés, a harmonikus, teljes emberségnek tökéletesülése felé. Gyógyíts meg minket, Urunk, gyógyító kezeddel. Legalább bocsásd ránk az egész természet együttes vajudását és sóvárgását Isten gyermekségünk után. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és